Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Aki már szombatiskolán itt tudott lenni, annak azért kicsit előnye van. Szeretném azokat a gondolatokat folytatni, amik szombatiskolán is elhangzottak. Beszéltünk arról, hogy a világunkban olyan sokféle hatás ér bennünket, olyan sok-sok információ árad innen, onnan, amonnan, hírekből, hivatalos szervektől, másoktól, és hogy most ki után menjünk, hogyan tudunk eligazodni ebben a zűrzavarban, ami úgy körülöttünk van. Erről szeretném, hogyha egy kicsit gondolkodnánk, hogy mi adhat támpontot, mi az, ami segíthet nekünk. A János evangélium a 7. fejezetét szeretném, hogyha együtt tanulmányoznánk. Ez egy hosszabb fejezet, de igyekszem csak a lényeget kiemelni, lerövidítve ebből a felolvasásokat, hogy láthassuk azt, hogy az Úr Jézus idejében, hogy miféle hangok hallatszottak, miféle hírek, milyen benyomások után mentek az emberek, hogyan vélekedett a tömeg az eseményekről, hogyan vélekedtek Jézus testvérei. Tehát figyeljük meg ezeket, hogy ők hogyan reagálnak eseményekre. Tehát akik részt vettek, akik jelen voltak ebben az eseményben, ez egy sátoros ünnepről szól, János evangélium a 7. fejezete. Nézzük meg a népnek a vallási vezetői hogyan reagálnak, nézzük meg a tömeg hogyan reagál, nézzük meg ugye az Úr Jézus testvérei hogyan reagálnak, és Jézusnak milyen iránymutatásai vannak ebben a zűrzavaros helyzetben, gondolkodásban. A 7. fejezet első versétől olvasom. És ezek után Galileában járt Jézus, mert nem akart Júdeában járni, mivel hogy azon igyekezének a júdeabeliek, hogy őt megöljék. Közel volt pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep, mondának azért neki az ő atya fiai, menj el innen és térj Júdeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. 5. vers, mert az ő atyafiai sem hívének benne. Mondta azért nékik Jézus, az én időm még nincs itt, és a ti időtök pedig mindig közel van. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel erre az ünnepre, én még nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem tölt be. Ezeket mondván pedig nékik maradt Galileába. Tehát azt tudjuk, hogy a sátoros ünnep az évnek a záró ünnepe volt, 7 napig tartó örömünnep, emlékezés egyrészt a pusztai vándorlásra, az isteni gondviselésre, amely ott őket körülvette, az oltalmára, ugye a kígyók és más ragadozók ellen, a többi népek ellen, és ezért hálát adtak ezért a tapasztalatokért megemlékezésükben, valamint annak az évnek a gyümölcseiért, az aratásért is, és hálát mondtak ezáltal, az Isten szüntelen gondviseléséért. Azt olvastuk itt a levél elején, hogy Jézus Galileában volt, mert Judeában gyűlölet keletkezett körülötte. Az emberek nem értették meg a szolgálatát, a népet feltüzelték Judeában, és így óvatosan visszavonult Galileába. Viszont ezen az ünnepen, ugye az ünnep az a zsidó emberek számára egy olyan alkalom volt, amikor Jeruzsálembe elmentek, és a sátorokban lakva gondolták át az előbbi eseményeket, adtak hálát, és vettek részt a különböző ceremóniás alkalmakon. És itt nem látták a tanítványok még Jézusról azt, hogy ő készülődne, ő felmenne. És ezért is forszírozták, hogy menjen fel és beszéljen nyíltan, és mutassa meg magát az embereknek. De a testvérei bár évtizedeken át együtt voltak, közel voltak Jézushoz, de mégsem értették meg az ő küldetését. Az 5. versben olvastok, hogy az ő atyafiai sem hívének Jézusban. Tehát ez milyen szomorú, ugye, hogy láthatták Jézusnak a csodálatos születését, a körülötte levő csodákat, eseményeket, és azóta is az ő életében megnyilatkozó, már fiatal korában is megnyilatkozó bölcsességet, szelídséget, isteni tulajdonságokat, a proféciák teljesedését, és mégsem hittek benne igazán. Mégis inkább hallgattak arra, amit a nép vallási vezetői mondtak, inkább a szokások, hagyományok szerint gondolkodtak ők is, és ez befolyásolta az ő beszédüket. Tehát nem kutatták eléggé a proféciákat, és nem vetették egybe a proféciákat a Jézus életével. Nem annak fényében vizsgálták Jézus életét. És ugye azt látjuk, hogy Jézust nem tudták eltéríteni. Bár a családja iránt nagyon mély szeretettel volt, segítséggel volt, édesanyja iránt is, mint láthatjuk később is, a keresztre feszítésekor is még az édesanyjára gondol, és mellé rendeli János apostolt segítségként, de tudta, hogy ők is az ellenség által, Sátán által eltéríthetők az Isten dolgaitól, és egyedül Jézus az Istenre figyelt, őtőle kért és kapott tanácsot ahhoz, hogy biztos úton járjon, és közvetlen kapcsolatban volt vele, és azt olvashatjuk itt, hogy azt mondta, hogy még nincs itt az ideje. Tehát Jézus nem ötletszerűen tette a dolgait, hanem a mennyei tanács útmutatása alapján, mennyei menetrend alapján meggondolva, megfontolva. A 7. versben olvastuk, hogy titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlölt, mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak. Tehát ez mindenkor tapasztalhatjuk, hogyha az Isten útján akarunk járni, az Istent követni, és azt követjük a mi beszédünkben, cselekedetünkben is, akkor meghasonlás lesz a körülöttünk élőkben is. Vannak, akik elfogadják, átgondolják ezeket a dolgokat, de találkozunk olyannal, aki viszont nem, mint ahogy itt is, a családban is, a közeli rokonságban. Ugye gondolom, hogy mindannyian így vagyunk, hogy a rokonaink között is talán vannak olyanok, akik az Isten ügyét fontosnak látják, valamennyire ismerik, nyitottak az átgondolásra, megfontolásra, de sajnos vannak olyanok, akik elutasítóak, még megvizsgálni sem hajlandók ezt a kérdést. Ez régen is így volt, és sajnos ma is így van, hogy fájdalom, ugye a hozzánk közelebb állók, a megnyilvánulása az a legnagyobb fájdalom számunkra, de az Úr Jézusnak sem volt ebben könnyebb az ő élete, helyzete. Pedig egyik legfontosabb gyógymód az ott kezdődik, hogy az ember ki akar gyógyulni ebből a bűnbetegségből, hogy szembesülni kell a rosszal, szembesülni a bűnökkel. Tehát nem lehet azt, hogy azért, mert rokon, ismerős vagy valaki, hogy ezeket úgy a szőnyeg alá söpörjük, hanem ahogy az Úr Jézus példát mutatott nekünk, az igazságot követvén, szeretetben. Ez az, ami gyógyító, és az Isten útmutatása, tanácsa alapján lehet ezt a bűnbetegséget gyógyítani, kezelni, ha ezt tudjuk követni. Olvasom tovább a történetet, a 10. verstől. Amint pedig felmennének az ő atyafiéi, akkor ő is felment az ünnepre, nem nyilvánosan, hanem mintegy titkon. A zsidók azért keresték őt az ünnepen, és mondták, hol van ő? És a sokaságban nagy zúgás volt ő miatta. Némelyek azt mondták, jó ember, mások pedig azt mondták, nem, hanem a népnek hitetője. Mindemellett senki sem beszélt nyíltan ő felőle a zsidóktól való félelem miatt. Már-már az ünnep közepén azonban felment Jézus a templomba, és tanított. És csodálkoztak a zsidók mondván, mi módon tudja ez az írásokat, honott nem tanulta. Tehát láthatjuk, hogy Jézus felment erre az ünnepre, de nem úgy, ahogy a testvérei akarták, hanem titkon, és mégpedig azért, mert tudta, hogy a nép között, a vallási vezetők között ott vannak azok, akik nagyítóval figyelik az ő életét, hogy mibe lehet belekötni, és a halálát szeretnék. Tehát ezért nem nyilvánosan ment. Majd aztán később, már az ünnep vége felé, napok múltán, már akkor nyíltan szólt. Látjuk azt, 11. versben olvastam, hogy a zsidók keresték őt, és kíváncsiak voltak, hogy ott van-e, hogy mit tesz, mit szól. És nézzük meg a tömeget, a sokaságot, hogyan vélekedett. A 12. verset olvasom. A sokaságban nagy zúgás volt ő miatta. Némelyek azt mondták, hogy jó ember, mások pedig azt mondták, hogy nem, hanem a népnek hitetője. Mind a mellett senki sem beszélt nyíltan ő felőle a zsidóktól való félelem miatt. Tehát láthatjuk, hogy a tömeg egy része, nek már volt valamennyi fogalma Jézusról, és elfogadta azt, megértette azt, hogy jó ember. Mások pedig így vélekedtek, hogy a nép hitetője. Tehát megoszlott ezekben a kérdésekben a tömeg. És ma is ezt lehet látni, hogy sokszor ilyen a tömeg, hogy nem ért egyet kérdésekben. A tömegre nagyon sokszor jellemző az, hogy az érzelmek indítják, az érzelmek vezérlik. Gondoljunk az Úr Jézusnak a virágvasárnapi bevonulására. Ugye a tömegek éltették és hozsannázták az Úr Jézust, amikor szamárhátan bevonult Jeruzsálembe. És ugye nem sokkal később pedig az ő kereszt halálakor a tömeg egy része azt mondta, hogy feszítsd meg. Tehát a tömeg általában ilyen csapódik ide-oda, és befolyásolható érzelmileg ide-oda csapongó lehet. Erős a sodrása a tömegnek. Ugye mindannyian tudjuk azt, hogy ha mondjuk csak munkahelyen is vannak többségben máshogy gondolkodó emberek, az ő befolyásuk, az ő szavuk mennyire erős, mennyire tudunk ennek a sodrásnak ellenállni, és az Istenre figyelni, hogy ő adjon bölcsességet, vagy egy családban. Ugye a családnak, a rokonságnak a szava is nagyon erős tud lenni, nagyon nagy hatással lehet ránk. De egy, ami célhoz vezet, illetve a győzelemhez vezet, mindenkor azt jó követni, az Isten tanácsát, az Isten igazságát, beszédét. Azt láthatjuk, hogy az Úr Jézus annak ellenére, hogy nem volt népszerű, nem hallgatta el a bűnökre való rámutatást, de mindenkor ezt tapintattal, szeretettel, türelemmel mondta, és bátorította azt, akinél felfedte a bűnt, hogy hagyja el a bűnt, és kap mennyei segítséget hozzá. Tehát azt láthatjuk, hogy itt a zsidók a 13. vagy a 15. versben ezt mondták, hogy csodálkoztak a zsidón, mi módon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta. Tehát mit értettek azon, hogy nem tanulta? Hogy nem a rabbik iskolájában, nem az ő iskolájukban tanult Jézus. Hiszen mindenkinél jobban ismerte az írásokat, ezen csodálkoztak is, de mivel nem az ő iskolájukban végzett, nem az ő iskolája, nem az rabbikat követte, ezért ítélettel voltak felé, és nem vették komolyan, amit mond. Még egy gondolatra szerettemnék visszatérni a sokasággal kapcsolatban, hogy féltek. Féltek a zsidó névvezetőitől. Gondoljuk meg, hogy milyen szomorú az, hogy az Isten képviseli egy nép, a vezetőknek az Isten jellemét kellene bemutatni, és félelmet keltenek a tekintélyükkel, azzal, hogy embereket kivetnek, ha másként gondolkodnak, vagy másként tesznek, ezzel érnek el célt. Tehát szomorú volt, hogy nem az Isten módszerét követik. Ugye az Isten soha senkivel szemben nem alkalmaz erőszakot, hanem mindig türelemmel, szeretettel van mindenki iránt, és segíti a jóban, megmondja, hogy mit tanácsol Isten, de senkit nem kényszerít, senkit nem erőszakol. Az alkalmazott módszerek is leleplezhetnek, hogy most Istentől származik-e vagy sem. Isten nem használt ilyen módszereket, amit látunk itt, hogy kényszer, erőszak, ami a vallási vezetők részéről megnyilvánult. Tehát jó ezt is, hogyha minden napokban ezt a mércét is alkalmazzuk, hogy milyen eszközöket használ az, aki bennünket tanácsolni akar, vagy már erőltet, kényszerít, hogy ezek Istentől származó eszközök, vagy az ellenségnek, sátánnak a módszerei, eszközei. Pál apostol írja a Timóteushoz írt második levélben, hogy ha valaki küzd is, nem koronáztatik meg, hanem szabályszerűen küzd. Tehát Istennél nincs olyan, hogy a cél szentesíti az eszközt. Ugye a jezsuitáknak volt egyik mondata ez, hogy nem számít, milyen eszközzel érjük el a célt, az eretnekeket megkínzással, különböző módszerekkel, de érjük el azt, hogy kimondják azt, hogy igazuk van. Istennél nincs ilyen. Isten a szeretet, a türelem, a másiknak való tiszteletadás, másik ember tekintélyét tiszteletben tartja. Tehát vizsgáljuk meg a módszereket is, hogy ki mit alkalmaz. Folytatom tovább. A 16. verstől. Felelt nékik Jézus, és mondta, az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok? Aki magától szól, a maga dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki küldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság. Nem Mózes adta-e néktek a törvényt, és senki sem teljesíti közületek a törvényt. Miért akartok engem megölni? Tehát Jézus elmondta azt, hogy a 16. versben, hogy nem önmagától találta ki, amiket mond, amiket hirdet, mindenki által megvizsgálható. A proféták ezekről beszéltek, ott az írás, vessék össze az írással. Aki küldte, az Atya, az Istentől származnak ezek a gondolatok, törvények. Ugye azt láthatjuk, hogy az Úr Jézus az őt hallgatókat nagyon sokszor arra buzdította, hogy vizsgálják meg az írásokat, vegyék elő, kutassák, és avval vessék össze az ő szavait. Mert az írások azok ott lesznek később is, az Úr Jézus már az ő küldetése, elvégzése után visszamegy a mennyben. De az írások ott vannak, és azokhoz mindig lehet tanácsért folyamodni. Tehát számunkra is ez egy fontos tanulság, hogy az egyik mércénk, az a biztos mércénk, az a Biblia legyen mindig. A 119. Zsoltárban mondja a Zsoltáros, hogy szívembe rejtettem a te beszéded, hogy ne vétkezzem ellened. Milyen fontos, hogy ez az Isten beszéde, a megbízható etalonunk, a megbízható minta, ott legyen a gondolkodásunkban, ott legyen a szívünkben, és minden egyes dolgot ahhoz mérten meg tudjunk vizsgálni. Jézus elmondja, hogy hogyan lehet tetten érni a hamis tanításokat, hamis tanítókat. A 18. vers, aki magától szól, a maga dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki küldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság. Ugye milyen sokszor úgy van, hogy valóban ez leleplező, hogy az emberek vajon önérdekből mondják a dolgokat, önérdekből teszik a dolgokat, vagy pedig nincs bennük önzés, nem a pénz, nem a profit az, ami irányítja őket, hanem önzetlenül szolgálnak, szólnak, tesznek. Tehát ez megint egy leleplező dolog, hogy valahol a büszkeség, az önfelmagasztalás vágya előjöhet, előkerülhet, és akkor leleplezi, hogy nem az Istentől van. Aztán itt a következő versben, nem Mózes adta-e nektek a törvényt, és senki nem teljesíti közületek a törvényt, miért akartok engem megölni? Felelt a sokaság, és mondta, ördög van benned, ki akar téged megölni? Ugye az ellentmondásra hívja fel az Úr Jézus a népnek a figyelmét, hogy Mózes törvénye ott a kezetekben, megvizsgálhatjátok. Nem Mózes nem rólam beszélt, nem a próféta az én vagyok, akiről ő beszélt. Nem azt mondta, hogy ne ölj a 10 parancsolatban, miért akartok engem megölni? És a tömeg látjuk, hogy nem értette, hogy Jézus ezt mondja, hogy ki akar téged megölni. De aztán láthatjuk azt, hogy például a 25. vershez, hogyha elmegyünk, akkor már a tömegben is mondják, mondának azért némelyek a Jeruzsálembeliek közül, nem ezé az, akit meg akarnak ölni. Tehát kiderült, hogy valóban így van, hogy a látható színlelés, a jó indulat mögött sajnos a népvezetőiben gyilkos szándékok voltak, és leleplezi őket Jézus. A 22. verstől folytatom. Azért Mózes adta nektek a körülmetélkedést, nem mintha Mózestől való volna, hanem az atyáktól. És szombaton körülmetéltitek az embert. Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon, én rám haragoztok, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton. Tehát itt is Jézus rámutat arra, hogy a Mózes törvényének is engedelmeskednek, ha éppen a 8. napra jön ki az, hogy körül kell metélni a gyermeket, akkor nem halasztják el azért, mert szombatnap van, hanem megteszik ezt akkor is. És mennyivel lenne más az, hogy az Úr Jézus egy beteget, egy szerencsétlen szenvedő beteget meggyógyított, és hogy ez lenne az Isten törvényével ellentétes. Tehát itt is Jézus rámutatott arra, hogy a gondolkodásuk nem következetes, nem logikus, egyik helyen elfogadnak dolgokat, a másik helyen pedig nem gondolják át, hogy az is Isten törvénye szerinti, és nem szombatrontó az Úr Jézus, hanem éppen a szombatot, szombat igazi lényegére akart rámutatni. És egy nagyon fontos igevers, a 24. igevers, amelyet nagyon-nagyon fontos, hogy mindig ott legyen a gondolkodásunkban. Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Tehát ez mindenkor követendő, hogy ne gyorsan ítéljünk, ne felszínesen ítéljünk, hanem van az a másik ige, hogy mindent megvizsgáljatok, ami mindent megpróbáljatok, a pontosított fordításban vagy helyesbítéssel lehet úgy érteni, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok, ami gonosznak látszik, attól őrizkedjetek. Tehát ez egy fontos tanács a Istennek, hogy ne könnyedén döntsünk, csatlakozzunk emberekhez, véleményekhez, hanem alapos megvizsgálás után vegyük elő az írásokat, imádkozva kérjük a Jóisten tanácsát, hogy melyik az igaz, melyik a hamis. A 30. verset olvasom. Akarták őt megfogni, de senki sem veté rá a kezért, mert nem jött még el az ő órája. Milyen csodálatos, hogy az Isten hatalma őrizte meg Jézust, hogy legyen még idő az evangéliumot hirdetni, az Isten jellemét bemutatni. Ne következzen be olyan korán a Jézus halála, még mielőtt elvégezné a maga tanítói szolgálatát. De azt lehet látni, hogy ennek ellenére, hogy az Isten óvta őt, ennek ellenére ugye nem volt vakmerő Jézus. Ellen White mondja, hogy a bátorság és a vakmerőség között van különbség. A bátorság nagyon fontos, és az Isten adhat ehhez erőt, bölcsességet. A vakmerőség az sátáni hamisítványa a bátorságnak. Tehát az már sátán van, és Jézus nem lehetett vakmerő, és azért is olvastuk, hogy még a ünnep kezdetén még nem ment le az ünnepre. Nem provokálhatta, nem kísérthette az atyát, hogy akkor is őrizze meg. Tehát fontos a mi életünkben is, hogy lássuk meg azt, hogy hol a határ a bátorság és a vakmerőség között, hogy mikor kísértjük már Istent, és mi az, ami bátorság, és amit szükséges megtennünk a megfelelő időben. A 31. verset olvasom. Sokaság közül pedig sokan hittek ő benne, és azt mondják, hogy Krisztus, mikor eljő, tehet-e majd több csodát azoknál, amelyeket ezt tett. Tehát a tömeg egy része, ennek a füle megnyílt, megnyíltak a szemei, és megértették, hogy itt olyan bölcsességről hallanak, látnak, olyan szeretet, olyan jóság nyilvánul meg Jézusban, ami nem lehet emberi, hanem magasabb rendű, és csak Istentől származhat. 32. vers. Meghallák a farizeusok, amint a sokaság ezeket suttogta felőle, és szolgákat küldtek a farizeusok és a főpapok, hogy fogják meg Jézust. Tehát látjuk, hogy aki már elindult azon az úton, hogy a lelki ismeretével szembe megy, a lelki ismeretét elnyomja, az egyre vakabbá vált, egyre már nehezebben tudta meglátni, meghallani a Jézus szavát, az Isten figyelmeztetését, és a farizeusok, a nép vallási vezetői, akiről ugye nem várnánk mindezt, ők elküldtek szolgákat, hogy Jézust fogják meg. Beszédben is valami terhelő vádat találjanak, és aztán, hogy utána lehessen őt elítélni. A 40. verstől folytatom. Még egy kicsit a tömegre térnénk vissza. 40. vers. Sokan azért a sokaság közül, amint hallották a beszédet, azt mondták, bizonnyal ez a ma proféta. Némelyek mondták, ez a Krisztus, mások pedig mondának, csak nem Galileából jön el Krisztus. Nem az írás mondta-e, hogy Dávid magvából és Betlehemből, a ma városból jön el a Krisztus, ahol Dávid volt? Hasonlás lőn ezért ő miatta a sokaságban. Némelyek pedig közülük akarják őt megfogni, de senki sem veti rá a kezét. Tehát láthatjuk azt, hogy voltak azok olyanok, akik elgondolkodtak, hogy amit hallottak a profétáktól, a profétai írásokból, amit ismernek, hogy bizonnyal ez a ma proféta. Tehát ők összevetették azt, amit hallottak, láttak az írásokkal, és valóban fel is ismerték Jézust. De aztán mások meg nem pontosan ismerték a Bibliát, mert azt olvassuk itt, hogy csak nem Galileából jön el a Krisztus, tehát már az Úr Jézusnak a galileai szolgálatáról már nem tudtak. Nem tudtak arról a proféciákról, ami elmondta, hogy a nép lát nagy világosságot. Tehát nem alapos volt az ismeret. Aztán egy másik állítás, hogy nem az írás mondta, hogy Dávid magvából és Betlehemből, a ma városból jön el a Krisztus, ahol Dávid volt. Tehát volt fogalma a tömegnek is, a tömeg egy részének, hogy Betlehemben kell megszületnie, a Dávid városában Jézusnak. De sokan például az előítéletüknek engedtek. A 41. versben csak nem Galileából jön el a Krisztus. Hát ugye Názáret egy hírhet város volt gonoszságok, gonosz tettek miatt, és a tanítványokban is felmerült a kérdés, Názáretből támadhat-e valami jó? Tehát sokszor így vagyunk mi is, hogy sok-sok előítélettel kell megküzdenünk saját előítéleteinket is jó, hogyha félretesszük, letesszük, és a mások előítéleteivel is sokszor meg kell küzdenünk, mert ilyen félinformációk, féligazságok nagyon sokszor befolyásolják az emberek gondolkodását. Tehát hasonlás lett ő miatt a sokaságban, megoszlott a tömegvéleménye. És odáig, hogy egyesek még meg is akarták őt fogni. Ugye azzal ellentétben, hogy korábban azt mondta a tömeg egy része, hogy ki akar téged megölni, itt is látjuk azt, hogy bizony sokan szerették volna mindezt. A 45. vers. Elmentek azért a szolgák a főpapokhoz, ezek után, és a farizeusokhoz, és mondának azok őnékik, a farizeusok nékik, miért nem hoztátok el őt? Feleltek a szolgát, soha ember úgy nem szólt, mint ez az ember. Feleltek azért nékik a farizeusok, vajon ti is el vagytok éhítetve? Vajon a főemberek vagy a farizeusok közül hitte benne valaki? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Tehát a szolgák elmentek azért, hogy azt a küldetést vállalták, hogy az Úr Jézust megfogják beszédben, elhozzák őt. És azt látjuk, hogy ezek az emberek odafigyeltek Jézusra. Félretették az előítéleteket. Félretették még a megbízatásukat is, fontosabbnak látták azt, hogy az igazságot kövessék, hogy Jézus nem magától szól, megértették, hogy itt mennyei hatalom nyilvánul meg. Micsoda nagy dolog ez, hogy a szolgák ezt is merték vállalni, hogy nem teljesítik a feladatukat. Ez igazán bátor magatartás volt részükről. És látjuk sajnos a főemberek, hogy hogyan gondolkodtak. Vajon ti is el vagytok éhítetve? 48. vers. Vajon a főemberek vagy a farizeusok közül hitte benne valaki? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Tehát milyen sokszor sajnos ez a vélemény határoz meg embereket, hogy a többség, a szakemberek, hogyan nyilvánulnak meg dolgokban, a főemberek, a vezetők hogyan nyilvánulnak meg dolgokban, hittek neki, a farizeusok, a többiek, ha nem, akkor nem lehet igaz a dolog, nem lehet igaz, nem Istentől származik. Tehát nagyon fontos az, hogy tegyük le ezeket a mércéinket is, hogy a tekintélyekre figyelünk csupán. Jó meghallgatni a véleményeket, meghallani, de az etalon megvizsgálása nélkül ne döntsünk, ne alkossunk véleményt, ne nyilatkozzunk, mert egyedül Isten az, aki tévedhetetlen. Előbb említettem, a mindent megvizsgáljatok, ez kiterjed erre is. A keresztények szavának a megvizsgálására is szükség van, mert ők is emberek, ők is elcsúszhatnak, Sátán mindenkit becsaphat. Ismerjük azt a történetet, amikor az Úr Jézus jelentette be a szenvedését, és előtte volt az, hogy a tömegek el akarták őt hagyni, és kérdezte az Úr Jézus a tanítványaitól, hogy ti is el akartok menni. És Péter azt mondta, hogy hova mehetnénk, hiszen az örök élet beszédei nálad vannak. És akkor meg is dicséri az Úr Jézus. Igen, boldog vagy Péter, Jónának fia, mert nem test és vér, nem magadtól találtad ki ezt, hanem az én mennyei atyám jelentette ezt meg neked. És utána meg röviddel, ahogy az Úr Jézus kezdte mondani, hogy milyen megkísértés, milyen halál, szégyenletes halál vár rá, utána látjuk, azt mondja Péter, hogy mentsen Uram téged, hogy nem eshet ez meg veled. És azt mondja az Úr Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira. Tehát láthatjuk, hogy nincs olyan ember, aki minden pillanatban ne bukhatna el. Sátán olyan fondorlatos, és olyan tudja a mi gyenge pontjainkat, tehát ne engedjük meg magunkat, hogy hogy nem vizsgáljuk meg a dolgokat az Isten mércéjén, hanem csak úgy tekintélyekre, a másik emberre hallgatunk, a rokonokra hallgatunk, a családtagokra, mert szeretjük őket. Gondoljunk el Jobb esetére. Amikor Jobb sok-sok próbát elviselte, sok-sok próba nehezedett rá, csapások sorozata jött az életében, akkor milyen tanácsot adott az ő felesége? Pedig hát nyilván szerette az ő felesége. Azt mondja, hogy tagadd meg az Istent, és hallj meg. Ugye mondja, Jobb reálisan gondolkodott, az Isten segítette őt a tiszta gondolkodásban, hogy bolondul szólsz, asszony. Tehát még a családtagjainkban is lehet jó hiszeműség, sok-sok minden, de ők is elcsúszhatnak. Tehát mindenkinek a reagálását, a gondolatait a Szentírás fényében meg kell vizsgálnunk. És végül a 50. verstől olvasom. Mondta pedig Nikodémus, aki éjjel ment hozzá, aki egy volt azok közül. Vajon a mi törvényünk kárhoztatja-e az embert, ha előbb ki nem hallgatja, és nem tudja, hogy mit cselekszik? Feleltek azért, mondának néki, vajon te is Galileus vagy-e? Tudakozódjál, és lásd meg, hogy Galileából nem támad próféta. És mindannyian hazamentek. Milyen csodálatos, hogy volt egy bátor ember is a főtanácsban, a farizeusok között, aki nem azt nézte, hogy a többség mit mond, hanem elgondolkodott ugye már az éjszaka, amikor ment Jézushoz és beszélgetett vele, és azóta is elgondolkodhatott, ezeken a csodákat látva, az Isten Jézus beszédeit hallgatva, és láthatta azt, hogy nincs ebben a dologban igaza a főembereknek. Hiába ők a vallási népvezetői, nincs ebben igazuk. És rámutatott arra, hogy a törvény szerint, vajon a mi törvényünk kárhoztatja az embert, ha előbb ki nem hallgatja, és nem tudja, mit cselekszik. Tehát micsoda bölcs felszólalás ez, vagy bölcs megvizsgálásra való késztetés, elgondolkodtatása a többieknek, hogy hát nem tehetjük meg azt, hogy kivizsgálás, meghallgatás, őt is meg kell hallgatni, az egész ügyet alaposan kivizsgálni, és nem anélkül elfogadni, és már kivégezni, megfeszíteni, hanem a törvény szerint jó eljárni, és jó, hogy ezt elfogadták, a lelkiismeretükhöz tudott szólni Nikodémus ezzel a bölcs megszólalásával, és láthattuk, hogy le is csillapította a haragot, és egy időre eltettek a szándékuk, letettek a szándékukról a főemberek. Tehát nagyon sok tanulságot szolgál ez a történet, és kívánom, hogy gondoljuk át, és értsük meg azt, hogy egyedül csak az Úr Jézus követhető, minden esetben az ő tanácsa tökéletes, az igazság. Számos igét mondott az Úr Jézus, és a Biblia sok igét tartalmaz ezzel kapcsolatban. Csak néhányat szeretnék feleleveníteni. János 8.32-ből. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Szabadokká a sátán csapdáitól, a buktatóktól, a ravasságától, a rabszolgasorsból, amiben a sátán akar bennünket tartani. Tehát az Isten beszéde. A János evangélium a 17.17-ben olvassuk, a te ígéd igazság. Tehát Isten szava, minden szava igazság. János evangéliuma 1.14-ben az ige testé lett, lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát az ige testé lett, az Isten a beszéde, az Jézusban öltött testet. Ő volt az, aki bemutatta az élete minden pillanatában, hogy mit is tanít az ige, az az igazság mit is tartalmaz. És a tesztalonikai levél, második tesztalonikai levélben olvashatjuk azt a második fejezetben, a 10. verstől, akik elvesznek, a gonoszságnak minden családságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Tehát döntő dolog, hogy befogadjuk-e az igazság szeretete, az Isten beszéde szeretete, szeretetét. Ragaszkodunk-e minden körülmények között? Láthatjuk Dániel és társai. Minden körülmények között ragaszkodtak, akár csak az egészséges életmód elveihez is, hiszen azok is Isten törvényei voltak. Nem szelektáltak, hogy ez lényegtelen, az lényeges, hanem az Isten adta, mondta ezeket, akkor minden ige lényeges, minden szó lényeges. És láthatjuk, az Isten meg is áldotta Dánieléknek az életét, bizonságtételét. Egy idegen hatalom közepette, Babilóniában be tudták mutatni az Isten jellemét, meg tudták dicsőíteni az ő nevét. Tehát milyen fontos az, hogy számunkra is minden íge fontos legyen. Csodálatosan az advent nép számára hatalmas világosságot kaptunk a révkalauz által, de ha nem használjuk, nem olvassuk, nem értékeljük a benne levőket, akkor mit használ nekünk? Vajon miért adta Isten nekünk ezeket? Nem azért, hogy ezek világosság legyenek, útmutató legyen? Szelektálunk, ez lényegtelen, lényeges? Lehet ilyet tennünk? Olyan szép az a példabeszédek könyvében, a 8. fejezet 20. versében olvasható ige. Az igazság útján járok, az igazság ösvénye közepén. Tehát nem a szélén most, hogy kicentizem, hogy ez még belefér, ezt még talán Isten törvénye elfogadja, még ez a talán igazságos, hanem a közepén, a biztos úton igyekezzünk járni. Ézsaiás 54:14. Igazság által leszel erős. Ne gondolj a nyomorral, mert nincs mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. Tehát ne az legyen a döntő, ami gondolatainkban, ami állásfoglalásunkban, hogy milyen következménye lesz, milyen nyomorúság, engem megfognak, üldöznek, megvetnek, ha az Isten jónak látja, meg tud védeni, mint ahogy a Dánielt és társait megvédte. De ha nem tenné is, mert olyan is lehet, hogy ő jobban látja, hogy egy keresztelő János halálát meg kellett engedni, Ézsaiás próféta halálát, és a többiek tanítványok halálát meg kellett, hogy engedje Jézus. Ha az ő ügyét ez viszi előrébb, Pál apostol is mondja, hogy ha kiöntetem italáldozatul is, az nem. Az a döntő, hogy az Isten, én munkámat, az én futásomat bevégezzem. Tehát ő maga is egyetértett azzal, hogy az Isten tudja ezt, hogy most italáldozat lesz, és az ő életét le kell tennie, elveszik tőle, vagy pedig még szolgálnia szükséges tovább. És végül az utolsó igét szeretném említeni, a Zsoltárok 60. fejezetének a 6. verse. Adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Ne felejtsük el, hogy Isten adott nekünk küldetést, hármas angyali üzenetet, adott nekünk zászlót, adott nekünk jobb kezet, az egészség üzenetet. Mit kezdünk ezekkel? felemeljük ezt a zászlót, vagy hagyjuk, hogy majd-majd valaki csak felemeli ezt a zászlót. Hát a Jóisten adjon nekünk világosságot, bölcsességet ezeknek az ígéknek az átgondolásában, és hogy válasszuk azt az utat, amit az Úr Jézus és a tanítványai, akik hozzá hűségesek voltak, hogy az igazságot követem, és minden körülmények között igazságban és szeretetben, ahogy az Úr Jézus igazságot követte mindig, szeretettel együtt, irgalommal, könyörületességgel együtt. Ámen. Szerető mennyei jó atyánk, hálát adunk azért a hatalmas szeretetért, türelemért, amellyel irányunkban vagy. Naponta gondunkat viseled, megvan minden szükségletünk, betöltesz bennünket anyagiakkal, lelkiekkel. Olyan szomorú a te tükrödben nézni most, hogy láthatjuk, hogy az Úr Jézus ideje földi élete során, hogy hogyan viszonyultak hozzá az emberek, tömegek, a testvérei, a nép vezetői, vallási vezetői, akiknek világosságul kellett volna lenni, iránymutatást kellett volna adniuk a tömegnek. Köszönjük, hogy az Úr Jézus életéből láthatjuk, hogy micsoda küzdelmet folytatott a téves elgondolások az előítéletekkel szemben, de mégis kitartott ezen az úton, és nem adta fel. És láthatjuk az eredményt is, hogy sokak gondolkozását tudta formálni. Bár sokszor időigényes ez, hogy megértsük a te beszéded, és nehezen hallunk, nehezen látunk, de köszönjük azt a reménységet, hogyha a te tanácsaidat követjük, akkor világosság ragyog fel ránk, a te beszéded, a te szent lelked által, szent lelked segítségével világosságot tud gyújtani a szívünkben. Olyan jó, hogy minden kérdésben hozzád mehetünk, és minden kérdésben szükséges is hozzád mennünk tanácsért, hogy ne csak ösztönszerűen éljünk, ne csak szokásokat követve, hagyományokat követve, vagy a másik ember elgondolásait, akár a rokonainkét, akár testvéreinkét, hiszen mindenkit meg tud csalni Sátán, csak a te igéd az, ami tökéletes. És jó tanácskozni testvérekkel is, de a döntő, a feldöntő szót mindig tőled kell, hogy várjuk, Urunk, akkor nem tévedünk el. Köszönjük, hogy ez lehetséges is áll, amikor a tanítványok pünkösd után már sok mindenen túl voltak, az igét alaposabban tanulmányozták, mélyebb kapcsolatba kerültek veled, bűnöket elrendezték, láthatjuk, hogy a Szentlélek nagyobb erővel tudta őket segíteni, és megértették azt, hogy hová küldöd őket. Egy Filipet, a szerecsen komornyikhoz, Pál apostolt, és a többieket is, ők is megértették, hogy hol van feladat. Urunk, tudjuk, hogy erre lenne nekünk is szükségünk, hogy szüntelenül te tudjál bennünket vezetni, tanácsolni, de ebben a mi részünk az, hogy komolyan tanulmányozzuk a te beszéded, és a szívünkben legyen elrejtve. Az ige lámpásával tudjuk megvizsgálni mindent, és a Szentlélek hangját fel tudjuk ismerni. El tudjuk különíteni a mi vágyaink hangjától, a mi érzelmeink hangjától, a mi akaratunk hangjától, és Köszönjük, hogy megérthetjük a te akaratodat, ha igazán akarjuk. Urunk, könyörgünk az egész advent népért, hiszen olyan nagy világosságot kaptunk a Bibliában, Ellen White írásai révén, hogy és szomorú, hogy nem világítunk úgy, mint ahogy lehetne, mint ahogy kaptuk a világosságot annak fényében, pedig a világban olyan nagy szükség van, olyan egyre nagyobb a nyomorúság, egyre nagyobb a sötétség, a tévelygés, a zűrzavar, hová menjek, kit kövessek, mi a jó, és vajon mi az ige lámpását elővesszük-e, mint a 10 szűz, megvan-e a lámpás az olajunkban, tud-e világítani magunknak is utat mutatván és másoknak. Urunk, köszönjük a te türelmedet, hogy munkálkodsz és nem adod fel az, hogy bennünket is csiszolj, formálj, és segíts bennünket, hogy ez a laodíceai langymeleg állapot ez megváltozzon, és felébredjünk, és azt a zászlót, amit kezünkbe adtál, azt fel tudjuk emelni. Nem vakmerően, nem büszkén, nem önhitten, hanem bátran, mint az Úr Jézus, kegyelemmel és igazsággal. Amen.